kisleány és a hosszú Miss ott várták, elküldve a család többi tagját valami hallatlan ravaszkodással. Késő délután volt, a domb mögött a pályára zöldes homályosság borult. Ez erős és bájos hangulatban a Miss hátra küldték. Egyedül állott a legtisztább és legillatosabb ártatlanság, amely valaha rajongással tört a romlottság felé. A lány mindkét kezével megfogta a férfi vállát, és ajkát, amely szűzibb volt, mint fölöttük a nagy hegy csúcsán a hó, és forróbb, mint a nap, amely most ment le a zöld domb felett, ajkát, a pirosat, a nyitottat, az üdvösségeset nyújta neki, és reszketve mondá. Szájamat, amelyet nem adtam soha senkinek, nyújtom neked. Az első csók fölajánlásában volt sok kedves és megható ünnepiesség. A szerelemnek spontán megnyilatkozásán túl, és még talán ennél is több, része volt benne bizonyos rajongó szertartásnak, valami áldozásférjének, amelynek külön liturgiája él a finom és nemes női szívekben. Sőt, a csók sem volt a rendes első, tehát fejletlen, reszkető, ügyetlen, a polgári, sőt, úri osztályban szokásos puha csók. Fejlett volt, kemény volt, olyan ajak adta, amelynek elődjei néhány száz tavaszon át, ha kinyíltak, nem azért nyíltak ki mohossággal, hogy testi táplálékot szedjenek magukba. Az ajk elődök és ez a merész, rajzos, csak a középen túl erős szájacska nyilván el is unta a táplálkozásnak plebejusi foglalkozását, nem jelentett az a számára többé semmit, mert mindig megvolt, hanem a szerelem és annak édes liturgiája. A fiatalember meglepődve, de a legnagyobb áhítattal fogadta az isteni ajándékot. Gyengéden magához ölelte a leányt, és polgári tisztelettel megcsokolta a mágnás leány homlokát. Az nem sütötte el a szemeit, fölnézett a férfiúra bátran, az elkövetett gyönyörű bűn önérzetével. Miért a homlokomon? Kérdé. A férfi most lecsúsztatta a száját a fiatal lány ajakához, amely most nyilván a havasi levegőtől hideg volt, sőt remegett is. Fázik? Kérdezte a férfi. Nem volna jó, ha hazamennénk? Elkísérném. A Miss attól tartok, nyugtalankodik. Félsz? Én? Mitől félni? Ki fél? Tudd meg, hogy nem utálok semmit, csak a férfit, aki fél. Mondok neked egy titkot. Én szimpatizálok az anarchistákkal. Te szocialista vagy? Bizonyos mértékig igen. Az elveknek mégiscsak egy részét vallhatom, mert a születésnek vannak a természetben rejlő, kifejezett előjogai. A lány nem értette, némileg elkedvetlenedett. Az újságírót egyetlen igazi tehetsége, svádája nem akarta szolgálni. Alig tudta kinyögni. A szocializmus megölné a művészetet, a poézist. Akkor én se szeretem, mondta a leány egyszerűen, és nyakát nyújtotta a férfiúnak, hogy megcsókolja. Az megcselekedte, mégpedig most már oly hévvel, hogy a lány felsikoltott. De nem haragudott, sőt, rajongása még csak most tört ki igazán. Azt akarom, hogy maga valaki legyen, erős, bátor, első. Valami nagy dolgot vigyen végbe. Azt akarom, azt, mondta a férfi az izgalomtól rekedten. A kis komtesz csinálta számára a programot tovább. Kitűnjön valamiben. Ha államférfiú lenne, azt szeretném. Ha tenne valamit a szabadságért. A mi körünk oly zárkózott, unalmas és buta. A férfiak este frakkot öltenek, a nők délben felkelnek, kimennek kocsikázni, ez az egész. Magának reformálni kellene valamit. Reformálni fogok. Anném ég is meggondolta magát, megfogta a férfi fejét, mélyen a szemébe nézett és szólt. Ha pedig semmi se leszel, szerencsétlen leszel, akkor még jobban szeretlek. Akkor is a feleséged leszek. Éhezel még? A fiatalember most sorsának nagyszerű megváltozását adta elő. Rajzolta a jövendőjét, a ragyogót, a biztosat. előadta a hercegnek a hozzávaló nagy ragaszkodását, természetesen a mellékes körülményekből nem mondott el semmit. Anni mindazt nem hallgatta nagy figyelemmel, mindezek tényeknek látszottak, közeli dolgok tehát kicsinyek voltak. Kedvesen mosolygott, de ez alatt a szívében a jövendőre való készülődések óriási hullámokat vertek, ismeretlen partok felé törekedtek. Egy 18 éves lány előtt mindig végtelen is az előtte elterülő élet, még a gondolatától is elfárad a kében, a repülésben elzsibbadt lelke. Mennyi virág, mennyi szépséges és új stáció. Valójában pedig lehet, hogy törött szárnyal már az elsőnél lehull. Jön egy férfi, jön egy szopós kisgyerek, és mindennek vége. Anni megfogta a férfi kezét. Az esküt nem szeretem. Kézfogással mondja, más leányt meg nem csókol soha. Inkább meghal, ha engem feleségévé nem tehet. A fiatal ember utána mondta. A leány a maga részéről nem ismételte a fogadást. Én már megmondtam, szólt, s a férfi karjába ötötte a karját. Jó lesz vigyázni. Anni megvető mozdulatot tett a vállával, de ő is belátta, hogy bár fürdőn minden szabad, jó lesz hazamennie. Hívták a Miss-t, aki ezerszerte izgatottabb volt, mint ők. Mintha közelében, közvetlenül a háta mögött lefogy szerelem hirtelen lefogyasztotta volna. A szó szoros értelmében lelte a hideg. Sietni kellett vele haza. A kapuban a leány egy papíros darabba jó erősen bepakolt tárgyat adott át Aurélnak. Csak otthon szabad felbontani. Az újságíró azonnal felbontotta, amint elválta. Egy Napóleon d'Or volt a papírosban. Fölnevetett, és becsúsztatta az aranyat az óra mellé. Tehát kitartott férfi vagyok. Mondám magának, nem gúnyosan, hanem inkább kedveskedve. És a sajátságos délután mellett is meg volt elégedve a saját személyével, amellyel ma oly sok és előkelő dolog történt. Fáradt is volt. A feje bizony zsibbadt egy kissé. Lemondott hát arról a szándékáról, hogy a kis újságírót felkeresse, és hazament lefeküdni. Az asztalon már ott várta az anyja levele. Egyszerre kényelmetlenül érezte magát. A levél jó vaskos, és bélyeg sincsen rajta. Képzelhető, milyen állapotok lehetnek otthon. Föl nem bontotta, úgy nézegette az anyja írását, és elhatározta, hogy reggel olvassa el. Miért rontaná el a mai nap finom ízét, az egész éjszakáját? Milyen furcsa is, hogy az embernek anyja van. Gondolta, nem egészen önzetlenül, de nem is rossz akaratúan. Volt benne valami gyengétség az öregasszony iránt, aki csak, hogy őt felnevelhesse, természetével teljesen ellentétes, heroikus életpályára adta magát. Nem lehet tagadni, mert így igaz. A hősnek édesanyja élte delén megtanulta azt a mesterséget, amelynek főfogása az újszülötteket előre segíteni első útjokban. Szűz Máriás kis bádok címtáblája azonban nem volt soha a hervatag, az erőtlen, és ehhez képest igen silánykeresetű nőnek. Ha nem lett volna egy családja, a szorgalmas, tevékeny és jómódú Polla família, ha ezeknél nem számíthatott volna minden esztendőben legalább egy jövevényre, a kis fekete cekkert és a hozzátartozó, fia által úgy gyűlölt szerszámokat akár a Dunába is dobhatja. Polláik azonban fenntartották a fonalat, és még előleget is adtak néha. Ha Nuszi tudná, hogy az anyám báb, még csak magában sem merte kimondani a szót. Valamikor mégiscsak meg fogja tudni, és ezt nem bocsátja meg nekem soha. Ismerem a leányokat, mindent csak ezt nem. Majd teszünk róla, hogy megbocsássa, hogy késő legyen haragudnia érte. Így fűzte tovább félénk, majd elbizakodott gondolatait a fiatalember, aki másnap reggel akarta elolvasni az anyja levelét. Meggondolta mégis. Hát, ha előérzete csal, a levél üdvös, kellemes dolgokat tartalmaz. Fölszakította a borítékát, és olvasta, ami bent foglaltatott. Tisztelt fiam! Itt Pesten nagy a meleg. Ajtót, ablakot ki kell nyitni éjszakára, mégsem tudunk aludni. Csak annak örülök, és azzal hűtőzök, hogy te jó, friss és híves helyen vagy, és hogy a lábaid már nem fájnak. Tisztelt fiam, kedvesem, ha én neked volnék, abban is hagynám azt az egész újságírást, mert mit ér, ha csak a fejedet erőlteted meg vele? Könnyelmű és tisztátlan embereknek való az, neked inkább valami szolid hivatal, ahol csak délelőtt kell dolgozni, délután magadnak sétálhatnál. Lehetnél vasúti vagy pénztárnok akárhol, valami finom és nagy üzletben. Ami engem illet, én csak megvolnék, ha a lakással nem volna annyi bajom. Elsőjén, tudod, innen már menni kell. Az egész bajt a házmesterné csinálta. Attól, hogy mindig rendetlenül fizettünk, el lehettünk volna. Ki fizet itt rendesen ebben az ordinári házban? Örülök, hogy megszabadulhatok tőle, csak tudnám már, hogy hová megyünk. Most valamiért meg fogsz haragudni rám, drága Aurélom. Voltam benne a szerkesztőségben, és éppen amiatt, hogy a fizetésedre valami kis előpénzt kapnék, hogy aztán lakásra én is adhatnék. Lakni kell. Sok urak voltak benne a szobában, javarészt fiatal gyerekek, mind nagyon elrongyolódott kabátokban, szegények. Egy sincs közöttük olyan, mint asztalos Aurél. Vissza nem köszöntek, csak amikor a nevedet kimondtam, egy borotvált fejű visszafordult, és azt mondta, meghalt. Hogy abban a pillanatban meg nem haltam, azért van, mert a mesterségem engem a halál ellen megerősített. Csak a szemembe szökött a könnyű, mire vigasztalni kezdtek, hogy ez tréfa, szokásmondás a hitelezők ellen. Rossz tréfa, mert én vagyok az anyja. Akkor egyik másik kezet is csókolt. Bevezettek egy vixes szobába, de előpénzt nem kaphattam, mivel te, úgy mondták, sürgönnyel mindent kivettél. Azon felül nyár van, a lapnak se igen van ilyenkor pénze. Baj azért nincs, mert nekem csak az kell, hogy az én tisztelt fiamnak minden meglegyen. A szobaurakkal azonban sok a kínlódásom, nekik sincs ebben a forróságban, és ha mégis követelem tőlük, némelyik haza nem jön napokig. Künn éjjelez, ellumpolja magát. Csak már megszabadulnék ezektől a fiatal uraktól, akik különben is egész napon át ölik egymást. Hitelbe kártyáznak, és aztán közben mindig verekszenek. Mind az öt, tudod, egymásnak földie, de kettő izraelita. Mindig emiatt verekednek. Mondom nekik, miért laknak akkor együtt? A békesség közöttük ezentúl még kevesebb lett, mert én, amíg te távol vagy, azért is, hogy el ne unjam magam, egy kisasszonyt vettem szállásra magam mellé. Ruhatáros nő a színházban, de a színház most zárva van. Hogy mit visznek véghez e leánnyal, szegénnyel? Most pedig, tisztelt fiam, meg ne ijedjen, ezt a két cédulát hozták, amiket ide zárok. Az egyik az adó miatt van, és a szolga, aki hozta, szóval is elmondta, hogy ha hamar nem fizetünk, az én kis rongy bútoraimat elviszik egy nagy raktárba, úgynevezett városi depóba, ahonnan vagy visszakerül, vagy sem. Az a zsivány szabó, az Isten süllyesz el, megint árverési cédulát küldött, holott te, amivel neki tartoztál, régen kifizetted. Csak amit én tudok, abból kétszer is kitelt. Ezt a két cédulát, ha elintézném. Szégyelném, miattad, ha a házban valamit is megmozgatnának, amivel csókol, ölel boldog anyád. Baj tehát volt szépen, és a mellékelt cédulák mind olyan természetűek, hogy azokat csak is személyes kunyorálással lehet elintézni. Mennie kell hajnalban, ha csak azt nem akarja, hogy öreg anyját a száraz puszta pallóra ne tegye ki a törvény. Sír dühében az államot szitta, a nemzetállamot, akit annyi körmondatos cikkben dicsőített. Mit adott az neki? Semmit. És most fogja magát, hátul kerül, beleavatkozik a dolgaiba, gáncsot vet neki, elkívánja a svábbogaras bútorait. Felugrott az ágyból, felöltözött. A postakocsi hajnali 4-kor indult, Nem mert tehát aludni sem, nehogy lekéssék. Kiszámította, hogy csak abban az esetben mentheti meg az anyját az utolsótól, az öregasszony nevezi így az árverést, ha akkor indul és sehol sem késlekedik. Elhatározta, hogy mennie kell, csak amikor elálmosodott, kezdett alkudozni. Hát vigyék el azokat az utálatos rongyokat, majd veszek én helyettük mást. A politúros rozoga ágyat, amelyben apám meghalt, az egyetlent, ami megmaradt a mamának, hagynám, fúj, én vagyok a világon a legnagyobb gazember. Ellenkezőleg, csak okos és előrelátó, el a szégyenletes, alacsony múlttal. A városi depóba vele, ne maradjon belőle egy fonott és egy hajlított, utálatos szék sem. Az udvar összegyűl, a házmester rendőrt hivat a házbér miatt. Mama ott sír az üres, a kiürisített szoba közepén, nem tud mást mondani. A fiam nincs itthon. Igen, a híres ember fia Gasteinban van, a királyok fürdőjében, mágnás lányoknak udvarol, és egy hercegnél mindennapos. A híres ember fia. Tartozom én neki valamivel? Amiért szült? Miért szült? Különben, ha én most csak magammal törődöm, és vele nem, végeredményben csak neki szerzek örömet. Ő ugyanis tisztára személytelen életet él, nem magáért, hanem értem valót. Ha reggel jövök haza, ébren van reggelig. Vár. Pedig egy szót sem szólok hozzá. Csak azt várja, hogy meghallhassa, mint rúgom le a cipőimet. Ha elrontom a gyomrom, ő sem eszik. Amióta élek, hajnaltól napestig értem dolgozik, és egyedüli szórakozása, ha jön az estve, leül foldozni, stoppolni a fehér neműimet. És mégis, terhére volt a pályámnak, miért nem választotta meg jobban az apámat? Szívtelenség és szentimentalizmus úgy felezett birkózott, mart és játszott a félálomba borult fiatalember szívén, aki mint mindig, ha rosszra fordult a sora, igen megalázkodott, mivel azok közel kisemberek közé tartozott ő is, akiben nincsen se pogány keménység, se keresztényi alázat. Nem született könyörtelen, nagy és teli vérséggel, és nem járta ki a szenvedések iskoláját, amelynek isteni tanúsága a keresztényi alázat, a hittel teljes önmegtagadás, vagy az a nagy filozófia, nem bánom, és jöjjön, aminek jönnie kell. Úgynevezett aktív emberi lény volt szegényke. Elbizakodott és felfúvalkodott. Ha jól ment a sora, gőgös, bátor és könyörtelen. De ha egyszerre rossz irányból fordult rá a szél, még a foga is vacogott a fázástól és a félelemtől. És kit előbb könnyű vérrel letiport volna, annak most a lábát érinti beborult homloka. A Szabónak és az államnak is szeretett volna valami élénk testi kényt szerezni. A bosszú vágya dolgozott is benne, de előbb mégiscsak ki kellett velük egyezkedni. Vagy 100 testú barátja volt odahaza, ezek közül ha egy is akadna, aki végezhetne helyette. Távolról szemlét tartott felettük, és arra a megállapodásra jutott, hogy a barátkozó életmód mellett sincs egy embere sem odahaza, akire egy valamennyire is komoly ügyet rábízhatna. Legfőjebb tán a szerkesztőségi szolga, vagy egy pincér. Menni kell, és itt hagyni mindent, megkezdetten, félig. Vajon visszajöhet-e ide? Lehet, hogy nem lesz sem költsége, és szabadsága is letelik ez alatt. Föllázadt. Elhatározta, hogy nem megy, és reggel 4-kor mégis ott ült a postakocsiban, amely a hegy tetejéről rohant vele le. Fizikailag érezte a zuhanást, ebből a mennyei légkörből a sváb bogaras nagyvárosba. A lovak vártattak, a vasút vártatott, mind jobban zuhant. Bécsbe érve szűnt egy kissé a keserves szédület érzése, és jött meg az esze. Levelező lapokat rajzolt egyet Julinak, egyet Muszinak. Az egyikre, az elsőre ezt írta. Az anyám haldoklik, a másikra megyek küzdeni, de visszatérek.